Mindenkit, folytatom az EGRI-sót, és az oktatói portálokról, oktatói weblapokról szeretnék beszélni. Előző évben egy felmérést végeztünk, hogy az oktatók szemszögéből az oktatóknak mi a véleményük hogy az oktatók saját weblapairól, hogy milyen, mekkora az igény erre, mit gondolnak, mennyire segíti az oktatást, mi az általános megítélése ezeknek. És folytattuk a sort, mert kíváncsiak vagyunk a hallgatók véleményére is, ugyanezekben a kérdéskörökben. Az egész projektet, ez egy projekt keretében történik a kutatás, szintén a TÁMOP 422 C-n belül többen végezzük, és fel szeretnénk mérni, ugye, hogyha már van létjogosultsága ezeknek a weboldalaknak, akkor milyenek legyenek, hogy ténylegesen használhatóak legyenek, ténylegesen jók legyenek, ténylegesen az oktatást segítsék, jó információkat szolgáltassanak. Mert ugye azt tudjuk, hogy az előállított szoftverek, weblapok, szoftvereknél került felmérésre, hogy 80%-ukat nem is használják, mert felépítenek valamit, de nem lett megkérdezve a célcsoport, hogy hogyan építsék fel, hogy mire lesz jó, mire használják. Most, hogyha megnézzük, hogy miből indultunk ki. 4 éve volt egy kutatás, laptop kutatás a főiskolán, a hallgatók számára kiosztott laptopok használatát mérték fel, és ezzel párhuzamosan, vagyis ennek keretén belül voltak olyan kérdések, hogy az elektronikus segédanyagokat mennyiben használják a diákok a tanulás folyamán, és egy nagyon-nagyon szép érték jött ki, ez a 87,5%. Ez Lengyelné kutatásában jelent meg, szintén EGRI kolléganő, és ez alapozta meg azt, hogy igen, ennek nagyon nagy létjogosultsága. Nézzük meg, hogyan kell felépíteni, hogy valóban jók legyenek ezek a portálok. Az alapvető lépések a következők voltak. A felhasználóközpontú tervezés menetét használtuk, tehát mi szerint legelőször fel kéne mérnünk az igényeket, hogy mik az igények oktatói oldalról, hallgatói oldalról egyaránt. Ha megvannak az igények, akkor ez alapján egy sémát építhetünk fel, majd ezt a sémát tesztelni kell oktatói szempontból is, és hallgatói szempontból egyaránt. A tesztelési folyamat több szinten zajlana, az egyik az, hogy behívnánk hallgatókat, oktatókat, és megnéznénk, hogy hogyan használják, feladatokat adnánk nekik, és feladatvégzés közben megnéznénk a használatot. Ezt Jakob Nielsen, a webergonómiának az atya találta ki, hogy nézzük, teszteljük az embereket, hogyha már megalkotunk egy szoftvert, hogy hogyan viselkednek előtte, mennyire könnyű annak a használata, mennyire egyértelmű a használata. Ehhez már 5 ember is elég, már 5 ember nagyon nagy pontossággal ki tudja szűrni a hibákat. Ez egy szubjektívebb dolog volna. A másik pedig, hogy konkrétan monitoroznánk a tevékenységet a portálokon. Egyébként ez általánosan bevett szokás is bármilyen szoftvernek és bármilyen portálnak az elemzésekor. Néznénk az egérmozgást, a kattintásokat, néznénk azt, hogy hol vannak a kilépési pontok, amikor mondjuk többen vannak, akik ott hagyták az oldalt, valószínűleg ott probléma van. Ahol problémák vannak, utána azt újra kell gondolni, és ismét fejlesztés alá, javítás alá vetni. Ez a 4-es pont, és az 5-ös pont pedig az lenne, ez már a projekten belül, ez már nem a felhasználók központú tervezésnek a része, csak egyáltalán a projekten belül úgy gondoltuk, hogy ennek haszna is legyen. Ajánlanánk egy rendszert, egy CMS rendszert, egy tartalomkezelő rendszert, amiben egy sémát felállítanánk a kutatások alapján, és megtanítanánk az oktatókat, hogy hogyan érdemes megszervezni a saját portálukat, hogy az könnyen frissíthető legyen. Mindig a weblapoknál az a legnagyobb probléma, hogy mindig változások vannak. Akkor jó egy weblap, hogyha él, hogyha friss hírek vannak, ha tananyagok felkerülnek, ha nem minden egyszerre kerül a hallgatók elé, hanem például ahogy mennek az órák, úgy mindig új anyagok vannak fent. Vagy egy órával előbb feltesszük, hogy hát ha diák megnézés érdeklődik. Tehát ne legyen változatlan a tartalom, mindig változásban legyen. És nagyon könnyen frissíthetőek ezek a tartalomkezelő rendszerek. Ezért választanánk ezt, ezen belül is a Drupal mellett tettük le a voksunkat. Csak ide bevágtam felhasználóközpontú tervezés ábrájának a magyar fordítását, hogy egyértelműen lássuk, hogy miről is van szó, hogy ez egy iteratív folyamat, ami a C célközönségnek a felmérésével kezdődik, és egészen amíg nem érünk el valamilyen pontosságot, javítjuk a rendszert, majd a végén kijön a jó rendszer. Tehát az első pontot szeretném kifejteni, ez lesz a legbővebb az előadásomban, amikor is a kérdőívek kiértékeléséről lesz szó, az alapkutatás mérési eredményeiről. A célunk az volt, hogy felmérjük, hogy mi legyen a fő tartalom. Ez egy hipotézis volt, miszerint legyen információ az oktatóról, ez egy nagyon fontos, egy lényeges rész. Nem az elsődleges, ez egy nagyon lényeges összetevője egy oktatói weblapnak nyilvánvalóan. És ami a nagyon-nagyon fontos, hogy az oktatást, a kurzusokat támogassa. Hiszen ez a lényeg az egésznek, és mindenképpen, mivel felsőfokú oktatókról van szó, kutatási eredményeket, kutatással kapcsolatos információkat is kell tartalmaznia. Ez volt hipotézisünk, és ezekre rá is kérdeztünk, hogy mi a véleményük az oktatóknak erről, és mi a véleményük a hallgatóknak. Még érdekelt minket, hogy mire használjuk úgy egyáltalán, hogyha nem is a főbb ködöket nézzük, ilyen részfolyamatokat fogalmaztunk meg, ezekre kerestük a választ, és milyen információkat tartalmazzon úgy egyáltalán. Konkrét célkitűzések, amik most kerülnek bemutatásra, az összevetve, hogy éppen az Eszterházy Károly Főiskolán mennyi oktató rendelkezik saját oktatói weblappal, portállal, honlappal. Ezt megfogalmaztuk a kérdőív elején, hogy mit értsenek a diákok ez alatt. Mert nyilván más-más információ mennyiséget helyeznek fel az oktatók általánosságban magukról. Vannak, akik a saját tanszékükön belül, a tanszéki oldalról nyílnak meg egységes oldalak az oktatóknak. Van, aki külön egy egész rendszert tart fent, valaki információk szolgáltatására használja, valaki csak a felületen keresztül kéri be a feladatokat. Tehát nagyon-nagyon sokrétű lehet ez. Mi egy ilyen optimális, jól használható rendszert szeretnénk szolgáltatni, egy sémát nyújtani a tanároknak, amit úgy gondoljuk, hogy a mérések alapján egy viszonylag jól használható rendszer lesz. A másik, amit most beszeretnék mutatni, hogy milyen a tartalmakra, szeretnék konkrétan kitérni, a harmadik pedig a weboldalak hasznosságáról a vélemények. Hát két kérdőív volt, de nagyon részletesen nem szeretnék ebbe belemenni. Online elektronikus felületen kértük be az adatokat, ugye az oktató és a hallgatói kérdőívről van szó, ami kékkel és zölddel van keretezve, abban volt változás. Igazából a kérdések száma látszik jobb oldalt, és itt ez a kék keret az arra vonatkozik, hogy azokra itt egyáltalán felmértük, hogy akik rendelkeznek portálra, őnekik mi a véleményük, és volt a kérdőívnek egy olyan része, ami általánosan mi a vélemény a weblapokról, és ott a zöld keretben pedig ezzel párhuzamban annak a kérdőívnek ez a része, ezt a két kérdést tartalmazta a diákok felé, hogy oktatóinak hány százaléka rendelkezik saját webhelyel, és szeretné-e, ha minél több oktató rendelkezne ezzel. Vált eredményekként fogalmazódott meg bennünk, hogy valószínűleg sokkal kevesebb az oktatói portál, mint amekkora az igény a hallgatók részéről erre. A kettes pontnak két része is van, oktatói és hallgatói szempontból egyaránt feltételeztük, hogy minimum 60% hasznosnak tartja ezt a rendszert, és a harmadik feltételezés az volt, hogy az oktatóknak 70%-a fontosnak tartja, hogy a kurzus legyen az elsődleges, hogy a saját kurzusokat támogassák. Nézzük meg, milyen mintánk volt, milyen mintán végeztük el ezeket a kutatásokat. A bal oldalon látható az oktatók karonkénti megoszlása, a jobb oldali ábrán pedig a hallgatóknak a karonkénti megoszlása. Látszik az elemszámból is, hogy 80 oktató töltötte ki a kérdőívet, és 163 hallgató, és bőven voltak mindegyik karról. A TKTK kar vezet, onnan volt a legtöbb kitöltő. Weboldalak mennyiségének összevetése a hallgatói igényekkel, ez egy nagyon érdekes. Látszik, hogy 39%-a az Eszterházy Károly Főiskolán, az oktatóknak 39%-a rendelkezik weblappal, viszont 61% a maradékot is felmértük, hogy mennyien szeretnének ezzel rendelkezni, és ott látszik, hogy tervezem a későbbiekben, ez a zölddel jelölt szín, 40%. A 61-ből 40% tervezi, és ebből ugye a bordó jelzi, a bordó szín, hogy 4% már hozzá is fogott, tehát már folyamatban van a tervezés. Most ez egy nagyon érdekes adat még, hogy nagyon, ott látszik is a szöveg, hogy igen, jó volna, ha minél több oktató rendelkezne saját portállal. Ez a hallgatók véleménye itt az alsó részben. Aztán megnéztünk a kadunkénti megoszlást is, hogy mennyien rendelkeznek és mennyien nem rendelkeznek ilyen segédanyaggal, oktatói portállal, weblappal. Itt sokkal érdekesebb az összevetés, miszerint megint csak a bal oldalon az oktatók eredményeit látjuk, a jobb oldalon pedig a hallgatókét. Itt látszik, hogy a TKTK és a GTK kar vezet, tehát ott van, ezen a két kadon van a legtöbb weblap, és ugyanezek a diákok is mondták azt, hogy ők szeretnék, hogyha minél több oktatónak lenne ilyen weblapja. Ebből látszik is, hogy ahol alkalmazásban van, azokon a karokon valóban megszedték a diákok, és valóban szívesen használják, mert nagyon nagy segítséget nyújtanak. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy mi oktatók nevelhetjük a diákokat arra, hogy mit alkalmazunk. Tehát mi mondjuk, hogyha megmondjuk, hogy ezt használjuk, és az jól van felépítve, akkor az tényleg használatba is lesz véve. Még egy érdekes adat, hogy szokott oktatói weboldalakat látogatni. Ez abban volt érdekes, hogy egyáltalán tényleg tudja, hogy miről van szó. Ez egy korábbi kérdés volt a kérdőív elején még. Ezt azért voltunk kíváncsiak, hogy egyáltalán mennyien használják, ténylegesen ebből az derül ki. Persze nem arra kérdeztünk rá, hogy a saját oktatóinak a portáljait, hanem ugye egyáltalán szoktak-e látogatni. A jobb oldali oldalon pedig heti bontásban kérdeztünk rá, hogy hetente mennyi portált látogat, hogyan tudnám megtippelni. Érdekes, hogy 163 diák volt, aki kitöltötte, és csak 93-an tudtak erre válaszolni. Nem tudták megítélni, hogy mennyire használják heti rendszerességgel. Azért érdekes a heti rendszeresség, mert valószínűleg, hogyha heti rendszerességet veszünk, akkor az oktató a tanórára is beviszi ezt a weblapot, és akkor beépíteje a tanulási folyamatba, onnan töltik le a gyakorlatot, ott van a prezentáció, és így tovább. Itt a kadonkénti megosztást látjuk százalékosan, minden karnak külön a százalék értékét. Nézzük a hasznosságot, az oktatói weboldalak hasznosságának a vizsgálata, mennyire tartják hasznosnak. Hát itt önmagáért beszél ez az érték, hogy 63 és 10 százalék az oktató, 73 a hallgatók, és itt megint egy összevetés ugyanarról, csak hogy jobban látszódjon, tehát van létjogosultsága, megint csak ezt szeretném ezzel szemléltetni. Mik az általános igények a tartalommal kapcsolatban? Na itt volt érdekes, amit már tényleg nem csak a portálok és weblapok létjogosultságáról volt, hanem tényleg, hogy hogyan építsük fel, mi legyen azon az oldalon. És itt látszik, nem tudom, ki emlékszik, hogy a harmadik feltételezés szerint azt mondtuk, azt fogalmaztuk meg, hogy legalább 70%-a az oktatóknak úgy gondolja, hogy a kurzusok támogatása a legfontosabb. És a második ponttól egészen az elkövetkező 4 pont, az mind a kurzusok támogatásáról szól, és mind 70% fölött van bőven, és maguk az oktatók sem tartják olyan fontosnak, hogy fotó legyen róluk, hogy a személyi információk megjelenjenek, még a saját önéletrajzukat sem annyira tartják fontosnak, mint a kurzusok támogatását, hiszen ez a fő cél ezzel a weblappal. A hallgatói oldalt is megláthatjuk, ami most nagyon szembetűnő az, hogy látszólag a két ábra nagyon hasonló volt, de itt látszik a százalékos megjelenés. Ebből az látszik, hogy a hallgatók nem nagyon érzik, hogy, tehát azt tudják, hogy ha használták már, ez hasznos. De nekünk kell jól felépíteni, mert ők nem nagyon tudják megítélni, hogy most milyen tartalom legyen, mi legyen rajta. Ebből ez nagyon látszik. Itt a felső sávban vannak ugye a hallgatók, az a sötét kékkel jelzett, az alsóban pedig az oktatók, a világos kék. Ugyanezt szolgáltatásokra is megnéztük, mert ez ilyen tartalmi egységek voltak, ugye, információ, oktatás, kutatás, azon belüli pontok, és megnéztük szolgáltatásra is, az a következő dia lesz, hogy címkefelhő, belső üzenetküldési lehetőség, fórum, ez lesz a következő, de még előtte meg szeretném mutatni ezt a két értéket, hogy 136 kitöltő volt, és ebből 126 kapott, adta erre a voksát, hogy tájékoztatás az oktatott tárgyakról, tematikáról, hallgatók számára prezentáció és segédlet készítés. Tehát látszik, hogy ki vannak erre éhezve a diákok, ez nagyon szükséges. Főleg azokon a tanszékeken, ahol nagyon sok változó tartalom van. Tehát nem egy olyan tantárgy, hogy megírjuk a könyvet, és az 10 évig megállja a helyét, hanem folyamatosan változik a tartalom az informatika terén például, és így nincs idő sokszor könyveket írni, hanem mindig változó, legfrissebb információkat szeretnénk adni a diákoknak. Ilyenkor nagyon szükség van erre a elektronikus segítségre, ami gyorsabban képes változni. Itt már csak az összesítést szeretném bemutatni. Ami érdekes volt ebből, hogy igénylik nagyon a tanári blogokat, a diákok és a belső üzenetküldést. Hiába tudják a tanárnak az e-mail címét, szeretik, hogyha ezen a felületen, ha oktatással kapcsolatos kérdések vannak, akkor valamiféle belső üzenetküldés legyen. Egyébként nem biztos, hogy ezt optimális megoldani nekünk. Sokan használnak, ezt szeretném még mellette mondani, hogy sokan használnak a főiskolán tanárok, diákok egyaránt, oktatási környezeteket, nálunk a Moodle-t használjuk, és lehetséges, hogy az is egy kicsit befolyásolta ezt, hogy a Moodle-ben vannak belső üzenetküldések, és sokan összetévesztik az oktatói weboldalt a Moodle-lel, mert nagyon hasonló a célja. Ez nagyon nagy kérdés egyébként, hogy mi a jobb, hogyha a diák a Moodle-ös környezetben, mindegy, hogy minek nevezzük, de ugyanabban a környezetben kapja meg mindig különböző tananyagokat, és a környezetre rászokik, hogy minden egyes tananyag külön más keretek között elérhető. Mind a kettőnek van előnye és hátránya is igazából, mert ha egységes rendszerben van, annak az az előnye, hogy nem kell rászokni újabb lehetőségekre, ugyanúgy működik minden tantárgy esetében. A másik esetben viszont lehet, hogy sokkal jobban megmarad az anyag, hogyha egy konkrét környezethez kapcsolódik vizuálisan. Még egy érdekes rangsort állítottunk fel a hallgatókkal és oktatókkal egyaránt, miszerint itt látszik a skála, és itt a skálának a legjelentősebb része lett kiértékelve, az látszik az ábrán, elérhetőség kapcsolat felvételi lehetőség, ez volt a legfontosabb, amit megjelöltek. Hallgatók, diákok egyaránt itt látszik is az ábrán. És megint csak felhívnám figyelmet a zöld területekre, hogy a tananyag segédlet közzététele, tananyagok közzététele, az nagyon nagy súlyban van szintén. De ne térjünk el a tárgytól, mert ez csak az előkutatás, hogy milyen a célcsoport, akinek készítjük az oldalakat, azokat hogyan mérjük fel, mik lettek az eredmények, de folytatódik ez a projekt azzal, hogy a kutatási eredmények alapján ugye fel is szeretnénk építeni az oldalakat, és beigazolódott, mert tényleg mind a három pillérre szükség van, tehát az oktatás segítségére, az információra és a tudományos tevékenységünk bemutatására, mégpedig főként azért, mert felsőoktatásban TDK-znak a diákok, kutatásban vesznek részt, OTDK-ra mennek, és nagyon jó, hogyha ismerik a tanárnak a kutatási területeit és eredményeit. Hogyha megvannak ezek az ismereteink, akkor felépíthetünk egy sémát. Fontos, hogy még az ergonómiai szempontokra is odafigyeljünk. Az ergonómiai szempontokra való odafigyelésben nagyban segít az, hogy tényleg mi mérjük majd az oldalakat, hogy hová. Ez a projektben még nem vált teljesen világos, hogy biztosan ebben a projektben fogjuk-e mérni azt, hogy a hallgató hova tekint. De mindenképpen, hogy hová klikkel, hogy az egéren milyen útvonalat jár be, azt mérni szeretnénk. És ez a webergonómia szempontjából nagyon fontos, hogy jól helyeztük-e az oldalon az egyes információkat. Tehát ha megvan a felépített séma, akkor lehet tesztelni, és itt van, hogy kétféle tesztelés, amiről beszéltem az elején, a használhatósági tesztek, amikor megfigyeljük a használt közben az alanyokat, ugye elég 5 személy, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy nem is olyan nagy feladat, a másik pedig monitorozni az oldalakat. A látogatottság is érdekes, érdekes az egérmozgás követés, és hogyha ebben a projektben, még nem 100%, hogy most ebben a projektben bevesszük, akkor a szemkövetés is nagyon érdekes adatokat adhat. Tehát az adja a legtöbb adatot, hogyha magát a felületet is vizsgáljuk, és a felület előtt ülő szemét is. Ha ez megvan, akkor nyilván lesznek hibák, találunk hibákat, és hogyha lesznek hibák, azokat ki kell javítani. Tehát nem engedhetjük meg magunknak, hogy megtaláltuk a hibákat, nagy kutatásba beleöltünk energiát, és akkor hagyjuk úgy az oldalt. Nagyon sok szoftver itt veszik el, hogy tudjuk a hibáit, persze, majd kijavítjuk. Ez nagyon fontos, hogy tényleg javítsuk ki, utána még egy tesztelés alá vessük a dolgokat, és utána egy CMS rendszert szeretnénk ugye ajánlani, amiben felépítenénk a sémának megfelelőt. Ez most éppen az aktuális én weboldalam szintén zupába készült, úgy gondoltuk, hogy ebbe fogjuk felépíteni a az oldalunkat. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen!